Isten előtt csendességben. Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsora.
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítünk a hajdúszoboszlói református templomból. Igét hirdett Éhség Balogh Gabriella, exmisszus gyakornok.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunktól. Amen. Sok szeretettel, tisztelettel és nagy-nagy örömmel köszöntöm a kedves igehallgató testvéreket, akik ezen a mai vasárnap délelőttön az Európa Rádión keresztül, illetve az online térben hallgatnak bennünket. Hálás a szívem azért, hogy így, ebben a közösségben együtt lehetünk, és bízom abban, hogy a Szentlélek Isten mindannyiunk otthonába meglátogat bennünket, és megáld az ő áldott jelenlétével. Kedves testvérek, kedves igehallgatók, ezen a mai délelőttön a 130. Zsoltárunk első 3 versszakát énekeljük. A 130. Zsoltárunk első versszaka így kezdődik: Te hozzád teljes szívből kiáltok szüntelen.
Thank you.
Kedves igehallgató testvérek, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom a mai napra számunkra kijelölt új szövetségi igeszakaszt, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetéből. Ennek a 4. fejezetnek pedig az első 12 verséből így szól hozzánk Istenünk igéje. Amíg beszéltek a néphez, mármint Péter és János, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók. Annás, a főpap, Kajafás, Joannész, Alexandros és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket. Milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter megtelve Szentlélekkel így válaszolt. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők, megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözölhetnénk. A mindenható Isten tegye áldottá az ő hallott igéjének tanító szavait, imádkozzunk. Teremtő Istenünk, megváltó édesatyánk az Úr Jézus Krisztusért. Hálával és köszönettel állunk meg előtted, otthonainkban, csendes szobáinkban, ezen a mai vasárnap délelőttön. Köszönjük neked azt a kegyelmet és azt a szeretetet, amellyel megtartottál bennünket, a mögöttünk lévő héten is. És ha bár így ilyen különleges módon, de te ma is hívod és várod, összegyűjtöd a te népedet, mindazokat, akik a te ígédre szomjaznak. Urunk Istenünk, te látod azt, hogy mennyi minden történt az elmúlt héten, hogy mennyi élet változott meg, hogy mennyien küzdenek, hogy mennyi mindenkinek kellett fájdalommal és nehézséggel szembenéznie. De Urunk Istenünk, te látod az örömeinket is. Tőled kaptuk mindezeket, és köszönjük, hogy a hálát is neked adhatjuk mindezért. Látod azt, hogy ki-ki milyen lélekkel, milyen érzésekkel van most itt a te igéd körül. Azért imádkozunk most, Urunk Istenünk, hogy ne tekints a mi bűneinkre, ne tekints a mi vétkeinkre, a csüggedésünkre, hanem egyedül az Úr Jézus Krisztus érdeméért add nekünk a te éltető ígédet. Látogass meg bennünket szent lelkeddel, szenteld meg a mi vasárnapi ige hallgatásunkat, és add, Urunk, hogy gazdagodhassunk általa. Áldunk és magasztalunk ezért a kegyelemért, és hívunk téged erre a mai alkalomra is, hogy áldásoddal légy velünk. Mindezeket nem a magunk érdeméért kérjük, hanem egyedül a megváltó Úr Jézusért. Hallgass meg bennünket. Amen. Kedves ige hallgató testvérek, az imént hallott ige szakaszból szeretnék most a mai ige hirdetésünk alapjaként néhány ige verset újra felolvasni. Így olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. fejezetének első 4 versét, illetve a 11. és a 12. verseket a következőképpen. Amíg beszéltek a néphez, mármint Péter és János, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az ígét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy 5000-re nőtt. És így folytatódik a 11. verstől. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Kedves testvérek, pünkösd után vagyunk. Na nem akkor, hogyha a naptárainkra tekintünk, hanem a mai történetünkben, az apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Megtörtént a Szentlélek kitöltetése, Péter pünkösdi beszéde, amelyre 3000 ember tért meg, és ezzel együtt pedig megalakult az első gyülekezet. Nagy dolgok történtek az egykori tanítványok, most már apostolok életében, Péter és társai életében. Hiszen látjuk azt, hogy Krisztus mennybe menetele sincs még olyan messze, térben és időben, de már is bele kell abba a szolgálatba állniuk, amiben az Úr Jézus készítette őket. Kedves testvérek, a mai ígénknek az előzménye egy gyógyítási történet. A napokban olvashattuk ezt is, a Biblia olvasó kalauzunk szerint. Péter és János a jeruzsálemi templomba menet, találkoznak egy emberrel, aki egy mozgásszerű betegségben szenved, nem tudjuk egészen pontosan, hogy miben, a Szentírásban csak annyit olvashatunk, hogy sánta volt. Ez az ember ekkor már 40 éves, ahogyan kiderül a Szentírás lapjairól. Így töltötte a gyermekkorát, a fiatal éveit, és az aktív felnőtt kora is korlátozottan telik. De csoda történik. Hiszen Péter és János nem alamizsnát adnak, hanem valami teljesen mást, valami életet megváltoztatót, de nem a maguk dicsőségéből, nem a maguk erejéből, hanem az Úr Jézus Krisztus nevében adják azt a bizonyos új lehetőséget. Természetesen vannak szemtanúk is, hiszen ott van a sokaság, ott van a nép, akinek az érdeklődését Péter már korábban is felkeltette a pünkösdi beszédével. És ez a Péter most sem hallgat, hanem újra hitvallást tesz az Úr Jézus Krisztusról, és ezt a lehetőséget megragadva a nép tekintetét a megváltóra szeretné fordítani. Ezután a néhány bevezető gondolat után, amely segít bennünket abban, hogy megérthessük a mai ígénket, hogy egy örömteli esemény, egy krisztusi csoda, egy betöltött tanítványi szolgálat fogságot és feszültséget szül, legalábbis némelyek életében, vizsgáljuk meg most közelebbről. Kérjük most az Isten szent lelkének a segítségét, hogy valóban ki, aki most hallgatja a mi közös Isten tiszteletünket, együtt érthessük meg, hogy vajon mit érthetünk meg ebből az ígéből. Hogy megérthessük a sorokon keresztül, hogy ki, hol van fogságban ebben a történetben. Hogy megláthassuk azt, hogy mit jelent az ember életében a megszabadító és felszabadító hit, és hogy végezetül meg tudjuk érteni azt, hogy mit jelent a sarokkő életet formáló üzenete a mi személyes életünkre nézve. Kedves igehallgató testvérek, a csodálatos gyógyítás nem csak az odasereglő sokaság számára volt érdekes, hanem mások is megjelennek. És itt érkezünk meg ahhoz az igéhez, amelyet a mai napra jelölt ki számunkra a Bibliaolvasó kalauzunk. Hiszen megérkeznek ebben a pillanatban a főpapok, a templomőrség és a szadduceusok is. És egy nagyon-nagyon különös jelenet elevenedik meg előttünk, mert ez a beteg ugyan új lehetőséget kap az ő életében, az élete teljessé válhat, nem feltétlenül a testi gyógyulása, hanem sokkal inkább amiatt, hogy a megváltó Krisztus nevét megismerheti, és mégis az történik, hogy itt van előttünk ez a két lánglelkű tanítvány, ez a két apostol, akiknek most nehézségbe kerül az élete egy pillanat alatt. Mert azt olvashatjuk a Szentírás lapjain, hogy börtönbe kerülnek, és másnap pedig a nagy tanács elé. és mi a vád? Az előjárókat bosszantották Péter szavai. Bosszantották azok a szavak, amelyek csupán az igazságot hirdették, hogy az Úr Jézus Krisztus által van feltámadás a halálból. És különös tekintettel is bosszantotta ez a szadduceusokat, akik egy olyan csoport voltak ebben a korban, akik teljes mértékben elvetették a feltámadásnak a hitét. Ebben a helyzetben ismét csak annak vagyunk a szemtanúi, hogy nagyon gyorsan történnek az események. És egy szempillantás alatt Péter és János egy fogságban, őrizetben találják magukat. Ez lenne vajon az a szolgálat, amit az Úr Jézus nekik szánt? Ez lenne az a feladat, amit Jézus Krisztus sokszor felvázolt előttük az együtt töltött idő során, amire olyan nagy szeretettel készítette az övéit? Igen, ez is hozzátartozik ahhoz a szolgálathoz, amiről az Úr Jézus beszélt. De erről is szó esett. Hiszen földi útja során azt is a tanítványok szívére helyezte, hogy lesznek idők, amikor gyalázatban és üldöztetésben lesz részük. De az Úr Jézus ígéretet is adott, hogy abban a pillanatban, abban az órában, a Szentlélek munkája által tudni fogják, hogy mit kell mondaniuk. És Péter mindezt már átélhette. Átélhette a pünkösdi beszéde csodájában, és átélhette abban a bizonyságtételben is, amit a gyógyítás után elmondott. Ezek az apostolok őrizetbe kerülnek. De fogság ez, vagy csak egy őrizet? Ez az őrizet építő vagy romboló? Fogság vagy szabadság? Joggal feltehetjük a kérdést, hogy ki a valódi fogoly? Péter és János, akik ismerik az Úr Jézus szavát, ismerik a feltámadásnak a csodáját, és az életükben ott munkálkodik a Szentlélek, vagy pedig mindazok, akiknek ennek híján vannak. Vajon ki az, aki ebben a helyzetben valódi fogságban szenved? Péter és János börtönrácsainak, mint mindegyiknek két oldala van. Kívülről a rácsokon keresztül szemlélve, az őket megítélők, börtönőrök, utcai járókelők szemszögéből, foglyok és rabok, a szabadságuktól megfosztott emberek. Ha csak egyetlen éjszakára is, de foglyok. És Péter és János viszont ugyanazokat a rácsokat látják, csak egy teljesen más szemszögből. Ha kintenek alkalmi szálláshelyük ajtaján vagy ablakán, akkor pontosan ugyanígy rácsok mögött látják az őket megítélőket. De ki a valódi fogoly? A fizikailag ugyan korlátozott, de Jézus Krisztus megváltó szeretetét és hatalmát ismerő apostolok, vagy a hétköznapi értelemben vett szabad emberek, akiket a földi élet terhei és annak korlátozó keretei megkötöznek. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Fogalmazza meg Pál apostol a második korintusi levélben, egy gyönyörű felismerésben, amelyet pontosan a Krisztus áldozatának elfogadásával kapcsol össze. Rácsok mögött szabadon, és szabadon is rácsok mögött. Ebben a képben megérthetjük azt, hogy a valódi szabad élet a Krisztussal járt útban érthető meg igazán. Ezt érthetjük meg az apostolok példáján is. Kedves igehallgató testvérek, sajnos a mi napjainktól sem állnak távol ezek a fogalmak és ezek az érzések. Mi magunk is bizonyos értelemben korlátozottságban élünk. Az elmúlt egy esztendő eseményei magukkal hozták a szabadság fogalmának az átértékelését talán sokunk életében. Újra és újra családi, baráti beszélgetések, vagy az utcán váltott egy-két szó központi témája az, hogy bárcsak visszakaphatnánk a régi életünket, hogy bárcsak visszakaphatnánk a szabadságunkat. De az ige fényében, kedves testvérek, ez a kérdés most a miénk is. Vajon mitől függ a mi korlátlanságunk? Miben rejlik a mi szabadságunk? Péter és János apostolok példáján nagyon könnyen megérthetjük. Nem attól, hogy a falnak, az ablaknak vagy az ajtónak melyik oldalán vagyunk, hanem a szabadságunk valójában azon áll vagy bukik, hogy a felszabadító hitnek teret engedünk-e az életünkben. Gondoljunk csak bele, nem olyan régen volt még a húsvéti ünnep, még nagyon elevenen él bennünk a kép a Golgotai keresztről. Van-e nagyobb megkötözöttség a kereszt áldozatánál, az ott szenvedő Jézus Krisztus képénél? Van-e nagyobb kín és megkötözöttség? Emberileg nézve nincs. De hogyha az Isten szemszögéből szemléljük ezeket az eseményeket, akkor benne megláthatjuk az ő kimondhatatlan szeretetét, határtalan csodáját, amellyel legyőzte a halált, és amivel nekünk örök életet és bűnbocsánatot ad, szeretete által. Mindattól ad nekünk az Úr Jézus Krisztus keresztje felszabadulást és megszabadulást, ami bennünket meg akar békjózni ebben a földi életben. Jézus Krisztus húsvéti csodája, a feltámadás, az az üzenet, amely ebben a történetben sokak számára megütközést okoz. Hiszen ott vannak a főpapok, a templomőrök, ott vannak a szadduceusok, akik éppen ezzel a legnagyobb üzenettel nem tudnak mit kezdeni. Kedves ige hallgató testvérek, habár a korlátozottság, a bizonyos szabályok az életünknek a részei ezekben a napokban, hetekben, hónapokban, de ne felejtsük el, hogy mi valójában szabadok vagyunk. Szabadok vagyunk keresni az Isten szavát, neki elmondani a szívünk fájdalmát és a kérdéseit. Szabadok vagyunk arra, hogy kérjük őt, és ő megadja nekünk mindazt, amire szükségünk van. De szabadok vagyunk abban az értelemben is, hogy a bűn és a földi élet kereteinek megkötözöttségéből Jézus Krisztus megszabadított bennünket feltámadása által. Hol van tehát a mi fogságunk? Hol van tehát az emberi életnek a megkötözöttsége? Azokban a gondolatainkban, amelyek meg akarnak bennünket béklyózni a hétköznapokban. Azokban a dolgokban, amelyek kalitkába akarnak bennünket zárni. Azokban a dolgokban, amelyek át akarják venni az uralmat a mi életünk fölött, hogy elvegyék a helyet, a trónt az Úr Jézus Krisztustól a mi szívünkben. Ez lehet sokféle dolog. Félelem, aggodalom, valamilyen függőség, csüggedés. Annyi minden megkötözheti az emberi életet. De az Úr Jézus Krisztus szabadságot ajánl nekünk. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság. És ebben a történetben megérthetjük, hiszen már pünkösd után vagyunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, hogy mit jelent a Szentlélek Isten létkérdést jelentő munkája. Mert valódi szabadság ott lehet, és ott van, ahol segítségül hívjuk az Úr Jézus nevét. És így lehet a látszólagos korlátozottság a korlátlanság helyévé. Így lehetnek az otthonaink, amelyet talán az elmúlt egy évben nagyon ritkán hagyunk el, a szabadság helyévé. Így lehet egy betegágy, ahol imák formálódnak, a szabadság helyévé. Így lehet a veszteségek szétszakító fájdalma, amelyben az Úristen végtelen szeretetére tudjuk bízni a mi szerettünket és a saját fájdalmunkat is, a szabadság helyévé. Bármi is legyen, kedves testvérem, a te életednek megkötöző fájdalma ezekben a napokban, vagy hetekben, éld át te magad is ennek a krisztusi örömhírnek a csodáját, hogy ő megszabadított, és ma is felszabadulást adhat a békétlenségből, a csüggettségből, a fájdalmakból, ha hívjuk őt a mi mindennapjainkba és a mi életünkbe. A Szentírás leíratában a börtönben töltött éjszakáról semmi konkrétum nem derül ki. De mindennek fényében megérthetjük, hogy a Krisztust kereső ember a korlátozottságban is megtalálja a szabadság lehetőségét. Minden bizonnyal jól tudta ezt Péter is, hiszen másnap, amikor a nagy tanács elé kerül, akkor újra megvallja az ő hitét. Nem fél, nem aggódik, nem tart a jövőtől, nem tart a további börtönbüntetéstől, csak egyszerűen bátorsággal és hittel felvértezve elmondja mindazt, amit ő az Úr Jézus Krisztusról megértett és megismert. És egy gyönyörű képet használ Péter ebben a beszédben, hiszen Jézust a sarokkőhöz hasonlítja. Röviden megérthetjük ezt a gondolatot. Az építők megbetették a sarokkő jelentőségét, azaz éppen azok ítélték el az Úr Jézus Krisztust, akiknek fel kellett volna ismerniük elsőként, hogy ő az a megváltó, akit az Isten megígért. És éppen ezért a 12. versből megérthetjük, hogy csakis Krisztus által lehet az embernek üdvössége. Kedves igehallgató testvérek, talán már többször hallottunk erről, de újra és újra rácsodálkozhatunk, hogy milyen beszédes ez a sarokkő kép, és ahogyan minden hasonló szimbólum rengeteg értékes mozzanatot hordoz magában, úgy ez is sokat tanít nekünk a mai napon. A sarokkő, vagy más néven szegletkő, egy épület legnagyobb teherbírással rendelkező pontja. Meghatározza az épületnek a magasságát, meghatározza falainak hosszát és irányát. De abban is segítség, hogy a falakra háruló feszültséget segít levezetni, stabilitást ad, és az egymással ellentétes irányba futó falaknak kohéziós erőt, azaz összetartást biztosít. Voltak épületek, amelyeknek hetekig, hónapokig, sőt akár évekig is kereshették azt a bizonyos sarokkövét, mert ez az alapnak az első, legstabilabb pontja és eleme. Nagyon jól ismert lehetett ez a kép az akkori nép számára, a vezetőknek és az egyszerű embereknek is egyaránt, hiszen a jeruzsálemi templomnak az újjáépítése, az utolsó munkálatok majd csak a Krisztus utáni 63. évben fejeződtek be. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a kép évtizedeken át ott volt a népnek, annak minden egyes tagjának az életében. Hiszen naponta ott jártak el, naponta figyelemmel követték, hogy hogyan is zajlik az építkezés. Sőt, sokak lehettek ott, akik maguk is láthatták azt, hogy mit is jelent egy sarokkő, különös tekintettel egy ilyen nagy épület, mint egy templom esetében. Kedves igehallgató testvérek, mit jelent ez a mi számunkra? Ma, a 2021-ben élő emberek számára, akik az Úr Jézus Krisztust követjük. Azt hiszem, hogy nem túlzás, ha azt mondom, hogy az egész világ az újbóli szabadságra, a nyitásra vár, amely a régi életünket visszaadja, és a régi kerékvágásba kerül minden. Azonban jól tudjuk, hogy sok tekintetben és sokaknak ez a régi kerékvágás nem lesz olyan, mint addig. Mert sok minden történt az elmúlt időszakban. Veszteségek, fájdalmak, átértékelt életek, kérdések, félelmek, egyetlen értések nehezítik mindannyiunknak a hétköznapjait. Ebben a helyzetben pedig mi keresztény emberek vajon hogyan alapozzuk meg a mindennapjainkat? Vajon mi hogyan tekintünk a jelenünkre és a jövőnkre? A sarokkővel vagy nélküle akarjuk építeni az előttünk álló napokat, heteket, hónapokat és éveket? A mi életünknek a teherbírása is nagyon hasonlít egy épületéhez. Attól függ, hogy milyen az alap. Ha keressük az üdvösséget hozó Jézus Krisztust, akkor nem kell, hogy megkötözzön az aggodalom, hogy megkötözzön bennünket a félelem, hogy börtönbe zárjon bennünket. Mert hely tudunk majd állni minden helyzetben, ahová az Úristen helyez bennünket. Az fogja majd a mi lelki életünknek a nagyságát, a mélységét és a stabilitását meghatározni igazán, hogy azt kire alapozzuk. Az Úr Jézusra, akarjuk őt követni, vagy pedig a saját gondolatainkra, a saját félelmeinkre és kérdéseinkre. Kedves testvérek, nem kérdés, hogy naponta vagyunk, és leszünk majd ellentétes vélemények és érzéseknek a keresztüzében. De ez sem kell, hogy szorító láncként nehezedjen a mi mindennapjainkra, az életünkre. Nem kell, hogy ez megbékjózzon. Mert hogyha a Krisztus szeretetéből, békességéből és türelméből táplálkozunk, akkor túl tudunk látni mindezeken. És ahogyan a sarokkő összetartja az ellentétesen futó falakat, így tud a krisztusi lelkület szeretete által mégis összetartani életeket, közösségeket az Úr Jézus Krisztus áldása és az ő jelenléte. És végezetül pedig a két legnehezebb dolog. Szem előtt tartani, hogy minden új és minden jó alap nélkülözhetetlen eleme a szegletkőből fut ki. De bizony annak a keresése és megtalálása nem könnyű feladat. Akkor lehet a jelenben és a jövőben is stabil és teherbíró a mi életünk, akkor lehet szabad a megkötözöttségektől és a korlátozottságoktól lelki értelemben, hogyha Jézus Krisztus kezébe helyezzük újra és újra a mindennapokat. Minden kérdésünket, minden döntésünket, minden egyes lépésünket. De bizony őt is keresnünk kell. És ehhez pedig kell kitartás, kell álhatatosság, de ha keressük, akkor megtalálhatjuk kérdéseinkre a válaszokat. Ahogyan az épület alapja a sarokkő elsődlegességével válik szilárd alappá, úgy a mi életünk is akkor lehet ilyenné, hogyha valóban az Úr Jézus Krisztus szava van első helyen a mi életünkben is. Ehhez kell kitartás, álhatatosság, és lehet, hogy a megfelelő építőelemhez hasonlóan hetek, hónapok vagy akár évek is kellenek ahhoz, hogy egy-egy kérdésre megtaláljuk a választ, és megkapjuk azt, de legyünk kitartóak. Mert az Úr Jézus Krisztus szeretete is végtelenül kitartó a mi életünkben. Minden egyes napon ott van, velünk van. Legyünk hát mi is kitartóak. Igyekezzünk mi is őt keresni, hogy valóban szabad lehessen a mi életünk a szegletkő Jézus Krisztus jelenléte árán, már itt ebben a földi életben is, és természetesen ott majd az örök hazában is. Az Úr lelkének jelenléte áldja meg a mindennapjainkat, tegye szabaddá és szárnyalóvá az életünket az Isten áldásával, és legyen kérdéseink, döntéseink alapja az üdvözítő Jézus Krisztusnak a szava. Ezt kívánom mindannyiunknak, szeretteinknek, családtagjainknak, gyülekezeti közösségeinknek. A mindenható Isten áldja meg a mi életünket, hogy valóban szilárd, alapokra helyezett életű és valóban hitvalló tanítványok lehessünk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Megszólító Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te ezen a mai délelőttön is kerested a mi szívünket. Köszönjük neked azt, hogy te annyi mindenre tanítasz bennünket, és hogy a te szavadnak kiapadhatatlan forrása mindenféle élethelyzetre, mindenféle kérdésre választ tud adni a mi életünkben. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te teljesen más szemszögből szemléled a mi életünket, és hogy ezt a bölcs látást, ezt a krisztusi lelkületet nekünk is akarod ajándékozni. Urunk Istenünk, ebben a történetben látszólag Péter és János fogságban vannak, de valóban ők azok, akik szabadok, a te lelked, a te áldásod, és azáltal a hit által, amit tőled nyertek. És valójában a fogság rabjai mindazok, akiknek ott volt a lehetőség, hogy megragadják hittel, bizodalommal a te életet adó ajándékodat, de mégsem tették. Urunk Istenünk, te látod azt, hogy bennünket is milyen sokféle tekintetben szorít a korlátozottság, hogy sokszor mi magunk is úgy érezzük, mintha fogva tartottak lennénk. De ezt nem az otthonmaradás adja, hanem sokkal inkább azok a bűnök, vétkek, azok a dolgok, amelyek a mindennapjainkat nehezítik. Mert tele vagyunk félelemmel, tele vagyunk aggodalommal, félünk kiengedni a kezünkből az irányítást és odaadni azt neked. Vannak veszteségeink, vannak pillanatok, amikor lelki értelemben a végtelen mélységben vagyunk. De köszönjük neked azt, Urunk, hogyha a te segítségedet kérjük, hogyha téged hívunk az életünkbe, akkor te valóban lelked által szabadságot adsz nekünk. Szabadságot adsz nekünk mindattól, ami meg akar kötözni, ami át akarja venni az uralmat a mi gondolataink felett. Tiéd legyen ezért a dicsőség, Istenünk, és kérünk téged, hogy bölcsességeddel vezess bennünket, és mutass rá az életünkben azokra a dolgokra, amelyek megkötöznek bennünket. Ezekből adj nekünk szabadulást, és add, hogy a te szereteteddel tudjunk ettől, mindezektől szabadok lenni. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy mi megtapasztalhatjuk a megszabadító és a felszabadító hit ajándékát. Mert a golgotai keresztáldozatban megérthetjük azt, hogy lehet megszabadulni. Lehet bűnöktől, ennek a földi életnek a múlandóságától megszabadulni. Hiszen Péter szavai visszacsengenek a mi szavunkban is. A mi fülünkben is, hogy az Úr Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadt. Te látod azt, hogy milyen nagy szükségünk van erre a bizonyosságra és erre az üzenetre nekünk is. Köszönjük, Urunk, hogy a szívünkre helyezed, és hadd, hogy valóban erőforrássá és reménységé váljon mindannyiunk életében. Kérünk téged, hogy bocsáss meg nekünk, amikor nem te vagy az első, mikor nem tőled kérünk tanácsot, amikor a saját gondolatainkat járjuk, a saját utunkat járjuk. Kérünk, Istenünk, hogy bocsáss meg nekünk mindezt. És add, hogy valóban te, Úr Jézus Krisztus, a mi életünknek sarokköve lehess, amely mindentől, minden tehertől megszabadít bennünket, amely segít nekünk abban, hogy könnyebb legyen a hétköznap terhét hordozni, és amely biztos és szilárd alapja a mi életünknek. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ezt az üzenetet ma a szívünkre helyezted. De most kérünk, hogy légy ott mindazokkal, akik fájdalomban szenvednek. Hiszen te látod azt, hogy mennyien küzdenek betegágyakon, mennyien vannak, akiknek fájdalom van testében, lelkében. Kérünk téged, Istenünk, hogy te légy ott gyógyító szavaddal, áldó jelenléteddel az ő életükben. Urunk Istenünk, rengeteg veszteség ért bennünket a mögöttünk lévő napokban. Rengeteg szeretett család veszítette el egyik tagját. Kérünk téged, Istenünk, hogy te légy a vigasztaló és reménységet adó élő Úr. Add, Urunk, hogy valóban a feltámadásnak az üzenetével tudjuk a te kezedbe helyezni a mi szeretteinket, és hogy ez legyen, ami vigasztal bennünket. Kérünk téged, Urunk Istenünk, a közösségekért, kisebbekért, a családokért, és nagyobbakért, a gyülekezeteink közösségéért, de kérünk a mi népünkért és nemzetünkért. És ezt az egész teremtett világot a te kezedbe ajánljuk, Istenünk, hogy te légy ennek őriző pásztora, és te légy az, aki gondviselésedben tartod a mi egész életünket. Köszönjük, hogy meghallgattál bennünket az Úr Jézusért. Amen. Az Úr Jézus kérte, így imádkozzunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És így szól hozzánk a mi Istenünk áldó szava. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert néki gondja van rátok. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, záró énekként a 397. dicséretünk első, második és ötödik versét énekeljük. A 397. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Szeretettel köszönjük meg mindazoknak, akik ezen a mai vasárnap délelőttön velünk tartottak, és a hajdúszoboszlói református templomból hallgatták az istentiszteletet. Mindenkinek továbbá jó egészséget, és a mindenható Isten áldó jelenlétét kívánjuk. Áldást, békességet!
Kedves hallgatóink, Isten tiszteletet közvetítettünk a hajdúszoboszlói református templomból, igét hirdetett Éhsik Balogh Gabriella, exmisszus gyakornok.
Isten előtt csendességben, Isten tiszteleti közösség a rádió hullámhosszán. Az Európa Rádió református hitéleti műsorát hallották.